beszálló kártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Mintegy 40 millió dollárnyi szerződést írtak alá tegnap a Mongóliában tartózkodó magyar kormánydelegáció tagjai Ulánbátorban. Ezen belül egy 25 millió dolláros magyar segélyhitelből magyar vállalkozások újíthatják fel az évtizedekkel ezelőtt magyarok által épített biokombinátot. A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint az aláírt megállapodások lehetőséget teremtenek a magyar cégek számára a mongol piacra lépéshez. De milyen ez a hatalmas ország, és milyen lehetőségeket kínál Mongólia a magyaroknak? A következő percekben erről is megkérdezem majd a Mongólia szakértőt. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És a vonalban van Somfai Kara Dávid, mongolista, vagy Mongólia szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Ön külön kérte, hogy mongolistaként mutassam be, és nem mint Mongólia szakértőt. Mi a kettő között a különbség?
Hát ugye Mongólia, vagy a mongol köztársaság, ez egy elég nagy ország, ugye Magyarországnál, hogy 15-ször nagyobb ország Kína és Oroszország között, ugye Belső-Ázsiában, de mongolok nem csak Mongólia területén élnek, de egy érdekes adat, hogy a Kínában kb. Kétszer annyi mongol él, mint a mai mongol köztársaság területén, és hát a mongolista kutatók azok nem csak Mongóliára koncentrálnak, hanem az egész világon élő különböző mongol nyelvű népekre, és ezeknek a mongol nyelvű népeknek a kultúráját, nyelvét, filológiáját, tehát műveltségét kutatjuk. De. És hát ugye Oroszországban is vannak különböző mongol nyelvű népek, illetve mondom Kínában meg kétszer annyi mongol él, mint magában Mongóliában.
Én úgy veszem észre, hogy Magyarországon az információk Mongóliáról hát leragadtak valahol a 70-es években, és nagyjából úgy képzeljük el Mongóliát, hogy jurtában laknak még mindig a nagy többség, és hát gyakorlatilag egy ilyen elmaradott mezőgazdasági vagy állattenyésztő népről van szó. Ez a mai nap is igaz, ez az előfeltevés, vagy már ezt meghaladta az idő?
Hát főleg a rendszerváltozás óta, tehát 1990-ben bukott meg a kvázi szovjet típusú gazdasági rendszer Mongóliában. Tehát ők egy kicsit előbb, mint a Szovjetunió, tehát egy évvel korábban már gyakorlatilag a kapitalista gazdaságra tértek át, és hát akkor elindult egy kapitalizálódás, egy modernizációs folyamat. Valóban a szovjet időkben Mongólia volt az egyetlen olyan ország a térségben, ahol a hagyományos nagyállattartó nomád életmód fennmaradt. Tehát ez azt jelentette, hogy alig félmilliónál is kevesebb kicsikek és Ulánbátoron kívül nem nagyon volt város. Tehát a mongol lakosságnak a túlnyomó többsége nomád életmódot élt, falvak sem nagyon voltak, kisvárosok egyáltalán nem, csak egy Ulánbátor, mint központ, és a többi a lakosságnak a nagy része vidéken élt, és nomád életmódban, illetve főleg állattenyésztéssel foglalkozott. Ez abból is látható, hogy a egyfőre jutó állat, jószág állomány, az kb. 10-szerese volt a lakosságnak, ami 2 millió mongol élt akkortájt, a mongol népköztársaságban is körülbelül 20 millió jószág jutott erre a 2 millió emberre. Na most ezek a modernizációs kapitalizálódás folyamatai elindítottak egy nagyon erős urbanizációt, és ugye ennek Mongólia két dolog miatt vonza oda a tőkét, az én véleményem szerint az egyik geopolitikailag fontos. Tehát két nagy birodalom az orosz és a kínai között helyezkedik el, tehát nagyon fontos geopolitikai terület. Mindig is az volt, ugye Oroszország azért is hozta létre annak idején Mongóliát, hogy egy ilyen ütköző állam jön létre Kína és Oroszország-Szibéria területe között, de geopolitikailag fontos. Másrészt pedig, hát ugye ahogy futott fel a kínai gazdaság befektetések elindultak Kína felől, és hát először ez még csak ilyen érdekes módon, még csak a határmenti térségekben mutatta hatását, az ott élő nomádok kezdték a Kínával való kereskedelem révén ugye egyre jobb életmódban lenni. De aztán ez állami szinten beindult, és hát elképesztő befektetések történnek, nem csak nyugati országokból, vagy akár ugye Észak-Amerika, vagy Európa részéről, akik hát főleg a Mongóliában található ásványkincsek kibányászása, aranybányászat ilyenek befektetnek be, hanem a kínaiak, akik aztán persze mindenbe. Úgyhogy én mikor először ott jártam 1997-ben Ulánbátorban, akkor az még tényleg egy ilyen kis szocialista jellegű városka volt, maga kis alacsony épületeivel és az elrendezésével, és hát gyakorlatilag mára szinte fölismerhetetlenségig megváltozott Ulánbátor. Most olyan, mint egy ilyen, hogy mondjam, nagy ütemekben, nagy léptékben fejlődő kínai iparvárossá kezd változni, felhőkarcolókkal, ugye a befektetések az építőiparban is óriásiak, és teljesen elvesztette a korábbi jellegét.
És egyébként ezek a felhőkarcolók, ezek csupán a modernizáció jelképei? Mert hát ugye terület az van bőven. Mi értelme van? Mert ugye a felhőkarcolónak ott van értelme, ahol kevés a hely.
Hát igazából, tehát Ulánbátorban lehet, hogy tehát Mongóliában valóban van sok hely, tehát lehetne terjeszkedni, csak Ulánbátornak az elhelyezkedése olyan, hogy egy ilyen völgyben van. Tehát a Tóla folyó völgyében található, és körülötte hegyek vannak. Tehát olyan sok hely nincs azért az építkezésre, és azt kell elképzelni, hogy Mongóliának a lakossága nincs 3 millió, és kb. 1,5 millió most jelenleg Ulánbátornak a lakossága, tehát a 500,000-hoz képest 1 millió költözött be a városba. Az ország lakosságának fele lakik itt.
Akkor ezek szerint az urbanizáció az akkor azt jelenti, hogy Ulánbátor fejlődik, és egyébként továbbra sincsenek városok Mongóliában.
Hát nem nagyon, nem nagyon. Tehát az a fajta urbanizáció, ami nyugaton ismert, hogy több város létrejön, egy ilyen hálózat jön létre, ezt én nem látom per pillanat. Eléggé olyan a helyzet, hogy az Ulánbátor fejlődik, és gyakorlatilag egyre nagyobb a szakadék a mondjuk a városi életmód és a vidéki életmód között, ahol egyébként mai napig a vidéken élő lakosság, mert az ma is, ugye Mongóliát még így is a lakossága fele akkor ugye nem városban él, mert ugye Ulánbátor gyakorlatilag az egyetlen igazán európai szemben városnak mondható település, tehát gyakorlatilag a lakosság fele továbbra is vidéken él, és ők továbbra is mondhatni, hogy ezt a eléggé hagyományos nomád életmódot folytatják.
Az imént említette a kínai befektetőket. Az interneten találtam egy grafikont, amelyben az látszik, hogy igazából 2005 és 2009 között egy igen jelentős fejlődésen ment át Mongólia, aztán egy kis megtorpanás után még meredekebben emelkedik a GDP, illetve az egyfőre jutó GDP. Akkor ez egyértelműen a kínaiaknak köszönhető?
Én úgy gondolom, igen. Mikor legutóbb ott jártam 2013-ban, akkor épp nagy tüntetések voltak Ulánbátorban, főleg az ellenzékiek úgy gondolták, hogy a jelenlegi mongóliai vezetés az eléggé kiárulja az országot a külföldi befektetőknek, és hát itt egyértelműen leginkább a Kínától való túlzott gazdasági függés volt, amit ők ottan nehezményeztek. Ezért aztán valóban a Kínától való túlzott függést próbálják ellensúlyozni azzal, hogy egyre inkább a nyugati, illetve európai befektetőket is a kínai mellé próbálják kiegyensúlyozni, tehát hogy ne billenjen át túlzottan a Kína felé a mérleg. Hát amit vidéken láttam, ugye a vidéki életben nem nagyon változott az élet faluhelyen. Például mai napig Mongóliában nincsenek rendes autóutak. Tehát, hogy mondjam, egy olyan ország, ahol ilyen elképesztő GDP növekedés és befektetések folytak, mai napig nincs egy olyan úthálózat, ami mondjuk legalább két irányból, észak-déli és kelet-nyugat irányból átszelni az országot. Tehát gyakorlatilag az ország távol eső nomád területei között mai napig jeepekkel és mindenféle teherautókkal lehet csak közlekedni, és hát ez nyilván megnehezíti azt, hogy abba vérkeringés, gazdasági vérkeringésbe, ami Ulánbátor ugye be lett kapcsolva, mert az Ulánbátort vasút köti össze mind Oroszországban, mind Kínával, hogy ebbe a vérkeringésbe bekapcsolják a Mongóliának a Ulánbátortól távol eső részeit is, és meginduljon egyfajta fölzárkózás a urbanizálódó, vagy urbanizált ulánbátori körzet, és a mondjuk eléggé nomád körülmények között élő vidéki mongolság között.
Egyébként ebben a hatalmas országban, ugye említette a természeti kincseket, esetleg aranyat.
Arany például.
Ezek Mongólia mely részein találhatók? Ezt azért kérdezem, hogy milyen esélyek vannak, hol alakulhat ki a következő város, vagy ami mondjuk húzó térség lehet Mongóliának?
Hát ez nehéz kérdés, hogy hol tudnak kiparosítani, mert jelen pillanatban az a probléma, hogy Mongóliában ugye Ulánbátor nyilván egy ilyen kereskedelmi központtá kezd válni, ami emiatt föllendül a kereskedelmi miatt, de vidéken főleg ezeknek az érceknek csak a kitermelése folyik, és ezeket aztán onnan az országból elszállítják. Tehát, hogy nem törekszik annyira valamiért, vagy nem törekedett annyira a mongol kormányzat, hogy ezeket a kitermelt nyersanyagok valamilyen a helyi iparosodást is elősegítsék. Tehát egyszerűen csak eladják jó áron a külföldieknek, vagy eladják ilyen külföldi konzorciumoknak a kitermelés jogát. Ami miatt a helyi nomádok egyébként sokat panaszkodnak és szenvednek, mert ugye az aranybányák helyén a kitermelés miatt gyakorlatilag tönkreteszik a környezetet, ami aztán már a hagyományos nomád életformá ugye lehetetlené teszi, tehát ott már akkor a helyi lakosság nem fog tudni állattenyésztésből nem fogja tudni eltartani magát. Tehát ezek a térségek igazából elszegényednek, mert itt csak egy nyersanyag kibányászás folyik, tőkebefektetés nem, viszont a természetet tönkreteszik, tehát maradott a aranybány helyett a tönkretett vidék. Sajnos ilyen szóval negatív tapasztalatok vannak. Tehát a magyarok, ahogy hallottam, mezőgazdaságban akarnak beszállni, és ugye itt Mongóliának ez a jövőben, amiben tudnának esetleg, és amiben a magyarok is tudnának segíteni, hogy hát, hogy ne csak nyersanyag szállítók legyenek, mert Kínának elképesztő mennyiségű nyersanyagra van szüksége. Tehát Mongólia például hihetetlen mennyiségű húst, bőrt, stb. Egyéb földolgozható anyagokat szállít, ugye állati anyagokat, azon kívül ugye az ásványkincseket is, hanem hogy például a mezőgazdasági termékeket helyben föl tudják dolgozni, és ehhez kellene hogy ne csak Ulánbátor fejlődjön, hanem kisebb városok is, ahol ezeket a környező állattenyésztés termékei tudnák közel a nomád területekhez földolgozni, és nem pedig csak a nyersanyagot kiszállítani az országba.
Értem. Említette a mezőgazdaságot is. Hagyományos mezőgazdaság létezik-e Mongóliában? Mert ugye a nomád pásztorokról az embernek az elképzelése, hogy azok mennek. Tehát felszedik a sátorfájukat, és tovább mennek az újabb legelőre, mindig máshol legeltetnek. Ez viszont egy hagyományos mezőgazdasági tevékenységet ugye nem bír el, mert az a földhöz köti a művelőjét. Ilyen jellegű területek vannak-e, ahol mondjuk nem legeltetéssel, hanem egyéb termeléssel foglalkoznak?
Hát nem nagyon, azt kell mondanom, hogy nem nagyon. Én legalábbis az utazásaim során nem láttam ilyeneket. Korábban a szovjet időkben próbálkoztak, de itt a probléma az, hogy az éghajlat rendkívül zord, ugye, és nagyon száraz és rendkívül hideg, rövid ideig tart a nyár. Tehát ez az éghajlat, ez a belsőhelyi nomádék, vagy az éghajlat, ez kifejezetten erre a nomád állattartásra van kitalálva, és ezeket a hortobágyszerű ilyen pusztaságokat, hát ezt nagyon nem is lehet. Tehát ott lehetne esetleg ideig, óráig műtrágyával valamilyen mezőgazdasági termelést végezni, de előbb-utóbb tönkre menne. Tehát hasonló dologgal a szovjetek próbálkoztak például a Kazahsztán területén, hogy a szűzföldek föltörése, volt egy ilyen mozgalom még a szovjet időkben, és hát az is kudarccal végződött. Úgyhogy Mongólia egyértelműen a mezőgazdaságban csak az állattenyésztés az, amiben erős tud maradni, és ráadásul ugye az egyre jobban, egyre inkább keresett bio tegyésztés, tehát hogy ezek az állatok tényleg abszolút, ahogy mondják manapság, organikus módon, tehát kint a természetben legelve lehet tartani őket, ugye szilaj tartás van, és így aztán ezek nyilván a Mongóliában termelt birkahús, vagy marhahús még Kínában is rendkívül keresett, mert sokkal jobb minőségű, mint amit ugye ilyen istálozott állatoknál elő lehet állítani.
Értem.
Csak az kellene, hogy a mongoloknál olyan kisvárosok jelenjenek meg, ahol ezeket a ott megtermelt javakat föl tudnák dolgozni, és akkor már készterméket tudnának külföldre vinni, mert most ez úgy zajlik, hogy a kínaiak mindent megvesznek, és a Kínába pedig földolgozzák, és aztán piacra dobják.
Ha az ember ránéz Mongólia térképére, fölfedez hatalmas tavakat, főleg Nyugat- és Észak-Mongóliában, Észak-Nyugat-Mongóliában. Ezek a környékek mennyire lehetnének hasznosíthatóak, mondjuk turizmus célra? Kicsit talán viccesen hangzik, de az ilyen szűz területek, a gyönyörű tavak környékei, akár valami fajta turizmus is elindulhatna, főleg, hogy a kínaiakról beszélünk, Kínával van ez a jó együttműködés, és a kínaiak azok egyre inkább megengedhetik maguknak, hogy utazzanak.
Hát igen, Mongólia egy nagyon vonzó turisztikai célpont, de hát igazából olyan turisták járnak Mongóliába, akik ezeket a nomád körülményeket szeretik, akik szeretik az ilyen vad turizmust, nevezzük mondjuk így, vagy természeti turizmust.
Ennek egyébként vannak akkor ezek szerint hagyományai?
Tehát ez már hagyományosan nagyon magas szintű, tehát a Mongólia rendkívül nyitott, és Hát én a 90-es évektől járok ki, már azóta rengeteg nyugati külföldi turistát lát az ember. Na most a kínai turisták nem igazán erre vágynak. Ahhoz infrastruktúra kellene, hogy mondjuk a turistáknak a nagyobb többségét meg tudják szólítani, mert ugye a turisták nagy része kényelemre, jó körülményekre, infrastruktúrára vágyik, jó utakra. Tehát ez továbbra is Mongóliának az infrastruktúrája, úthálózatot ki kéne építeni, hogy mondjuk az átlag turista úgy gondolja, hogy ő eljut mondjuk a Höfszögöl tóhoz, és ott eltölt egy egyébként festői környezetben egy pár hetet. A víz az rendkívül hideg, tehát az mondjuk nem alkalmas fürdésre ez a probléma, mert ugye Mongóliában az ordékharat miatt az év nagy részében fagyottak a tavak, és amikor nyári időben is, amikor én voltam ott, akkor is talán 15 fokos volt a víz, tehát ez mondjuk nem túl kellemes. Ugyanakkor nagyon szép, tehát, de mikor én ott jártam még a 2000-es évek elején, akkor például vagy 3 nap bizonykörülésre lehetett eljutni a fővárosból, és ugye nem voltak utak, tehát ilyen a cseppén keresztül 3 nap bizonykörülésre lehetett eljutni például a Höfszögöltó vidékére, ami egy ilyen turisztikai látványosság.
Mondta, hogy igen, nyitottak a mongolok, akkor ezek szerint a magyar vállalkozóknak bőven van lehetősége? Emiatt a nyitottság miatt, meg talán a hagyományos kapcsolatok miatt, hiszen itt a hírek szerint ugye 40 millió dollárnyi szerződést írtak el, és gyakorlatilag ez 3 nagy szerződés, amiben ugye vízgazdálkodás, vagy a víz tisztítástól a biokombinátig hagyományos magyar tudások vannak. De akkor ezek szerint ön úgy látja, hogy van nyitottság, vagy lenne nyitottság?
Abszolút, tehát amit említettem, hogy ugye Kína, aki főleg a nyersanyagokat akarja, csak hogy a nyersanyag éhség miatt a nyersanyagokat szeretné csak kiaknázni és elszállítani, és cserébe mondjuk esetleg építenek még egy-két felhőkarcoló Ulánbátorba, ugye ott az elképesztő építőipar van, amit próbálnak ugye életbe tartani, és hát kihelyezni most már Kínától külső területekre is. De hogy ezek a fajta beruházások, amik a helyi infrastruktúrát, a helyi feldolgozóipart tudnák fejleszteni, erre mindenképpen úgy gondolom, mindenképpen nyitottak a mongolok, és ebben lehet a magyaroknak is szerepe, már csak azért is, mert ezek ebben a belső közép-ázsiai országokban ugye a vélt vagy valós közös hun rokonság miatt, de hát ugye a mongolok és a hunok leszármazottainak tartják magukat, ugye Magyarországon is azért van egy ilyen vonal, hogy a hunok ugye Attila hunjai, és hát az ázsiai hunok azok valamikor Mongólia területén alapítottak birodalmat, tehát ezért itt mindig szívesen fogadják a magyar üzletembereket.
Somfai Kara Dávid, mongolista, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Tegye máskor is.
Nagyon szívesen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszállókártyával itt a Trend FM-en legközelebb, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok, Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora.